Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Könyörülő atyánk, kérünk téged, hogy újítsd meg most velünk kötött szövetségedet. Könyörgünk, hogy a hangzó ige által erősítsd meg a benned vetett bizalmunkat. Hadd legyen ez az óra, most a te ajándékozásodnak az alkalma. Te látod, Urunk, hogy annyira rászorulunk mindenre, amire csak szükségünk van. És köszönjük, hogy nálad el van készítve mindez, amire valóban szükségünk van. Nyújtjuk most, Urunk, feléd a hitünk kezét, és kérünk, hogy ne is a hitünk mértéke szerint, és ne is csak a nagy szükségünk szerint, hanem a te végtelen nagy irgalmasságod és gazdagságod szerint ajándékozz meg bennünket. Így könyörgünk, hogy légy jelen ezen az Isten tiszteleten. Amen. Testvéreim, olvasom az Isten szent ígéjét a mai napra kirendelt új szövetségi igeszakaszból, Pál apostolnak a kolossaiakhoz írott leveléből, a második fejezetből, a 16. verstől a 23. versig, eképpen. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik. De nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet, inak és üzületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a maguk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Kedves testvérek, nem könnyű ez a kolossai ige szakasz, ami most nekünk ebben a böjti időszakban adatott. És mégis nagyon mai, nagyon arról szól, amire szükségünk van. Első hallásra talán meg is ijedünk ettől a felolvasott ige szakasztól. Talán nem is egészen világosak a Szentírás szavai, hiszen azért ilyen kemény szavakat nem szoktunk nap mint nap tanulmányozni. Ünnep, újhold, angyalok tisztelése, látomások és az ezekkel való törődés. És ugyanakkor szó van itt valamiféle testről és főről, és ez a test növekszik valamilyen képpen. Hát mi hasznunk nekünk ebből, mi hasznunk abból, ha a Bibliának ezeket a részeit is elemezzük és tanulmányozgatjuk. Ilyen kérdések könnyen merülhetnek fel bennünk. Ha azonban belemélyedünk és többször, otthon meg is tehetjük, vagy talán meg is tettük már, lassan elolvassuk újra és újra ezt az ígét, és belemélyedünk, akkor tulajdonképpen világossá válhat számunkra, hogy Pál apostol csupán két dologról beszél itt. Az egyik dolog a látszat, a másik pedig a valóság. Azt mondja, vannak, akik a látszatra törekszenek, és ebből semmi hasznuk sincs, mert igazából a látszatnak nincs értéke. De vannak olyanok, akik ragaszkodnak a Krisztushoz. Ő a fő, akiről olvastunk az ígében. A benne hívőknek, mint egy a testnek a feje, és ezeknek a lelki életében bizony valóságos, folyamatos növekedés van. Pál apostol óva látszatoktól, és bátorít arra, hogy a valóságos értékeket gyűjtsük, és valódi, igazi, hiteles krisztusi életünk legyen.
Óv attól, hogy keresztényeknek látszódjunk, és arra biztat, hogy valóban legyünk Krisztushoz tartozóak. Óv attól, hogy a magunk fajta, magunk által formált kegyeskedéssel szenteknek látszódjunk, és arra biztat, hogy igazi, valódi kegyesség valósuljon meg az életünkben. Hát vizsgáljuk meg most az igénk alapján, hogy kik voltak azok, akik erre a látszatra törekedtek. Olyan sokat beszéltünk már erről az elmúlt héten, ezekről a kolossi tévtanítókról, akik megzavarták a gyülekezetet, akik azt tanították, hogy úgy lesz valaki lelkileg gazdagabb, és úgy nőhet tulajdonképpen a többiek feje fölé, ha több, mint az átlag, ha valami plusz dolgot még teljesít, bizonyos előírásokat, illetve talán lemond bizonyos ételeknek az élvezetéről. Ezt meg azt ne egyél, ne igyál, és akkor érezd magad vallásosabbnak, többnek, mint az, aki megeszi vagy megissza. És ezek a kolosséban működő tévtanítók átírták a naptárt, telerakták különböző ünnepekkel, ahol az újholdat vagy a csillagokat tisztelték, és a szombatot sem lehetett csak úgy akárhogy megtartani, hanem bizonyos kicsinyes előírásoknak meg kellett felelniük. És aki mindezeket megtartja, a legutolsó vesszőig is, hát az többnek érezheti magát. Annak, úgy is mondhatnánk, hogy a büszkesége növekedhet, a vallásos gőgje növekedhet, többnek érezheti magát, mint az átlag. Ezekkel, hogy valamit teljesítenek, illetve hogy valamiről lemondanak, az ő emberi gondolkozás módjuk szerint többet érnek Isten előtt, mint mások. Tulajdonképpen a fejük fölé nőnek, és ez egyenesen vezet oda, amit így olvasunk, ennek valójában semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Ezek az emberek tehát a saját teljesítményeikre építettek, és ezeket a saját teljesítményeiket akarták felmutatni az Istennek, és ők úgy gondolták, hogy ezekért a teljesítményekért nekem most már jár valami az Istentől. Úgy gondolták, hogy ők elérték az eredményt, ők most már igazán rászolgáltak az Isten áldására, ők a kezdeményezők. Istent tulajdonképpen kényszerhelyzetbe akarják hozni, Istenem, te most már muszáj, hogy adjál nekem valamilyen jó ajándékot, mert látod, én ezt és ezt tettem. Én megreguláztam magamat, és Istenem, most már itt az ideje, hogy te is meglásd, és jutalmazd ezt. És milyen érdekes, hogy ugyanekkor a hitéletükben semmiféle megfogható és tényszerű, semmiféle tapasztalható növekedés nincsen. És róluk írja ezt Pál apostol Timóteusnak, hogy megvan náluk ugyan a kegyesség látszata, de az igazi erejét a kegyességnek, amivel élhetnének, megtagadták. Nagyon érdekes ez a szó, hogy a kegyesség. A Bibliában tudjuk, hogy azt jelenti, hogy Isten félelem. De nagyon tanulságos az, hogy mi ennek a szónak a profán jelentése. Azt jelenti valakit előre engedni és követni. Olyan ez, mintha valakivel egyszerre érkeznénk egy keskeny ajtóhoz, és mi visszalépünk, mert azt szeretnénk, hogy ő menjen elől, és mi rámerjük bízni magunkat, és követni szeretnénk őt, azt mondjuk neki, tessék, parancsolj, fáradj be, és én megyek utánad, követlek téged, mert bízom benne, hogy ahová te mész, oda el tudsz vezetni engem is. Rendkívül szemléletesen fejezi ki a kegyességnek, vagyis a bibliai Isten félelemnek ez a jelentéstartalmát. Mert az a kegyes ember, aki ismeri Jézust, és mindig előre engedi. Mert feltétlenül tiszteli, és nem hagyja, hogy Jézus utána jöjjön, hanem előre engedi. És azt mondja, hogy gyere, Jézus, menj előttem, és tudom, hogy így megsegítesz engem, akár a vállalkozásomban, akár a családi életemben, mert én követlek téged, és rád bízom magam. És tudom, hogy oda érkezem meg, ahová te szeretnéd, hogy megérkezzek. Hát azt mondja Pál apostol, hogy ez az igazi kegyesség. Van természetesen magunk formált a kegyeskedés is, ami meg pontosan ennek a fordítottja. Jézus Krisztus erről is világosan tanít. Nagyon kemény szavakat mond. Azt mondja, hogy kívülről szépeknek látszatok, mint a meszelt sírok, de belül a halál van. Ebben az ige szakaszban Pál apostol arra biztatja a gyülekezetet, hogy hagyjátok ezeket. Mondjanak, amit akarnak. Ők hadd akarjanak csak látszani, de ti ne akarjatok látszani, hanem lenni akarjatok. Ne kegyesnek látszani, hanem legyetek igazán istenfélőek. Ne vidámnak látszani, mert ugye milyen könnyű egy-egy mosollyal elrejteni a valódi érzéseinket, hanem legyen bennetek Jézus Krisztusnak az öröme. Ne tisztának lássék csupán a ti életetek, hanem legyetek tiszták belül, nem kívül, mert ez nem fontos. Nem fontos az, hogy ezt lássák az emberek, hanem a szívetek legyen tiszta. Isten mindig ezt ígéri nekünk. Sehol sincs olyan az, hogy majd ő kiavítgatja az életünket, majd ő tesz még rá egy kis meszet vagy diszperzitet, és akkor majd fehérebb leszek, majd tisztább leszek. Ő az egész elrontott életünket átformálja. És erről annyi ígéretet kaptunk az Ó és az Új Szövetségben. Azt mondja, hogy új szívet ad nekünk, hogy kicseréli az egész belső világunkat. És amikor Jézus Krisztus erről a kérdésről beszél, akkor lényegében azt tanítja, hogy az igazi szentség nem kívülről befelé halad, hanem éppen fordítva, belülről kifelé. Megszakadhatok én, cselekedhetek akármit, különböző vallásos teljesítményeket elérhetek, felmutathatok, de ha ennek csak az a célja, hogy lássák az emberek, attól nem leszek szent, viszont ha belül egy szívcsere megtörténik, akkor lehetek. Ha Jézus Krisztus valóban ott él a hit által valakiben, akkor annak a külsején és a viselkedésén, a tekintetén és a mozdulatain is kiábrázolódik Jézus Krisztus. És Jézus erre az életre hív bennünket. Ő nem külsőleg akar tatarozgatni vagy kozmetikázni, hanem ezt a csodálatos belső változást kínálja fel számunkra. Hát mi az igazi kegyesség lényege? Éppen ez a személyes kapcsolat, ez az élő kapcsolat Jézus Krisztussal. Ez a vele való hit általi közösség. Az, amiről ő olyan sokat beszélt, hogy a benne a hívő együtt él ő vele. Annyira együtt, hogy ezt a kettős kötődést hangsúlyozza is Jézus. Maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek. Ezek az emberek már nem akarnak teljesíteni semmit. Mert nem akarnak semmit ennek a fejében Istentől kapni. Ugyanis nincs is mit kapniuk. Hiszen Krisztusban mindent megkapott a hívő ember. És ezért a mindenért hálás. És ezért boldogan él, és boldogan szolgál másoknak. Mert ez jellemzi az újjászületett embereket. Örülök annak a sok mindennek, amit tőle kaptam, és szívesen megosztom másokkal, és közben egyfolytában tele van a szívem hálával. Mivel annak az Istennek, akitől kaptam, nem tudok semmit adni, neki nincs szüksége semmire, amit én adhatnék neki, így amit én tőle kaptam, azt én szívesen továbbadom másoknak, az én felebarátaimnak. Az Isten iránti hálám a felebarátaim iránti szeretetben valósul meg. Ez a valóságos keresztény élet. Nem csak annak látszik, hanem igazából tetten lehet érni. Az ilyen ember mindenre kész Jézus Krisztusért. De nem azért, hogy kapjon érte valamit, hiszen már mindent megkaptam tőle, és mivel mindent megkaptam, ezért hálából én is kész vagyok ő érte bármit megtenni, mégpedig önként és örömmel. Nem kényszerből vagy számításból, hogy megéri-e, hogy elége már, hogy ki kell ezt még pótolni valamivel, mert nem kell pótolgatni semmit. A teljes gazdagság az enyém, és én ezért mindenestől odaszánom magamat neki. Hát ezt nem értették a Kolosséban tevékenykedő tévtanítók. És ezért bátorítja Pál apostol ezt a gyülekezetet. Ez nem azt jelenti, hogy az így újjászületett és Krisztusnak szolgáló ember nem él fegyelmezett életet, vagy esetleg nem gyakorolja az önmegtagadást, és nem mond le sok mindenért Jézus Krisztusról. Hát dehogy nem. Ő is él ezekkel a lehetőségekkel, de ő nem azért, hogy ezért cserébe kapjon valamit, hanem azért, mert szeretne jobban szolgálni. És ez a hívőknek is öröm, ha hűségesebben szolgálhatják az Urat. Böjti úrvacsorára készülünk. És itt a böjtnek egyfajta változásáról is beszél ez az ige. Mert Isten gyermekeit bizony jellemzi a böjt. Sok mindenről lemondunk. És önként és boldogan és magunktól mondunk le ezekről a dolgokról. És nem azért, hogy valamit elérjünk. Mert nincs már mit elérnünk. Isten mindent odaadott nekünk. Tudjuk azt, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. És aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Van lehetőségünk neki szolgálni. A hívő pedig ezt a szolgálatot szeretné egyre jobban végezni. És ha segít abban az, hogy valamiről lemond, akkor szívesen, örömmel mond erről le. Akkor szívesen és örömmel böjtöl. Az igazi kegyességet tehát az jellemzi, hogy szabadon, örvendezve, Krisztusra nézve éli az életét a hívő ember. Nem foglalkozik mellékes kérdésekkel, nem foglalkozik bizonyos látomásokkal, hogy milyen lenne, hogyha mi is azon gondolkoznánk, hogy mit mondtak, mikor lesz vége a világnak. Nem foglalkozik mellékalakokkal, nem foglalkozunk angyalok tisztelésével, hanem mi a mindenség Urával foglalkozunk, mert vele kerültünk egészen közeli személyes kapcsolatba, hiszen a mindenható Istennek a gyermekei lettünk. És ő nem pályázik most már az emberek dicséretére, mert a hívő ember megkapta a legnagyobb méltóságot, Isten gyermeke. Nem akar ő nagy lenni, nem akar mások feje fölé emelkedni, hanem mindig és mindenben az Isten dicsőségét keresi, és őt akarja naggyá tenni mindig mások előtt is. Ezzel szemben viszont a törvényeskedő, kegyeskedő, a látszat vallásosságot produkáló embert az jellemzi, hogy keményen megdolgozik, és utána várja a jutalmát. Neki valami jár Istentől. Hogyis tulajdonképpen már ott járunk, hogy Isten tartozik neki. Ő legalábbis így gondolja. Ő már megtette a magáét, sőt, még ennél is többet, na akkor Isten most már te következel. Isten tartozik neki. Ugye milyen teljesen Biblia ellenes gondolat ez, testvérek? Az igazi kegyességet az jellemzi, hogy Isten minden érdemem nélkül elhalmozott engem ajándékokkal. És én most már az ő boldog adósa vagyok. És én úgy törlesztek, hogy a tőle kapott ajándékokkal mások felé szolgálok. Senki nem kényszerít rá. Senki sem fogja kifizetni vagy megfizetni, sőt, sokszor talán meg sem köszönik, és az is lehet, hogy bolondnak is néznek miatta, vagy az is lehet, hogy a hitemért hátratételt kell elszenvednem, de akkor is már nekem a véremmé vált, mert ez az új természetemnek a jellemvonása, adni és adni. Pontosabban továbbadni és továbbadni, abból, amit én is kaptam. Hát ez a nagy különbség a kétféle gondolkozásmód között. Az előbbi a maga kezébe veszi a dolgainak az intézését, egészen odáig elmegy, hogy még az üdvösségét is úgy gondolja, hogy maga intézi el, én erre rászolgálok, Isten nekem adja jutalmul az üdvösséget. A másik pedig csendben, egyszer és mindenkorra letette Isten kezébe az ő életét, és azt akarja, hogy Isten arra használja őt, aminek jónak látja. Nem is kell most már szabályokat felállítani és betartani, elég csak egy, szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd a másik embert úgy, mint magadat. És minden szabály nélkül fogod tudni, hogy adott esetben ezek után mit is kell tenned. Gondoljunk csak bele, testvérek, milyen lenne az, ha egy házaspár otthonába ellátogatnánk, és azt látnánk egy szembetűnő falfelületen, hogy le vannak írva a házaspárnak a jogai vagy a kötelességei. Ugyanis, ha már kötelességekről és jogokról van szó, akkor onnan már elűzték, száműzték a szeretetet. Mert ha szeretik egymást az emberek, akkor pontosan tudják, hogy mire van a másiknak szüksége. Sőt, nem csak azt tudják, hogy mire van szüksége, hanem még szeretetből olyan dolgokat is megtesznek érte, amit nem is kellene nekik megtenniük. Hát ugyanígy van ez az Istennel való közösségünkben is. És ezek az emberek ott hosszú listákat írtak, hogy mit kell betartani, és attól majd vallásosabb lesz, mint a többi. Jézus meg egyszerűen azt mondja, szeresd az Urat teljes szívedből, és tudni fogod, hogy mikor, mit kell tenned. És szeresd a másikat, legalább úgy, mint saját magadat, és tudod majd, hogy mit kell tenned, és mit ne tegyél egy adott esetben vele. Aki látszani akar, az nem tud fejlődni. Mert az egyrészt azzal van elfoglalva, hogy egyre többnek látszódjék, másrészt pedig egyre jobban meg lesz győződve afelől, hogy neki aztán már nincs hova fejlődnie. Ő már a csúcson van, sokkal magasabban, mint a többiek, hova fejlődjön tovább. Aki viszont megtanul Isten kegyelméből élni, és komolyan veszi, hogy naponta rászorulunk újra és újra az ő kegyelmére, arról ezt mondja az alapígénk, ezzel a szép kifejezéssel, Krisztus által növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Milyen ez az Isten szerinti növekedés? Olyan, hogy minél gazdagabbá tesz Isten, én annál alázatosabb leszek. Minél többet kapok én, minél többet ad ő nekem, én annál többet adok másoknak. És miközben sokat tovább adok másoknak, Isten még gazdagabban pótol mindent. Ebből lesz az élő kapcsolat és az igazi szolgálat. Hát melyik jellemez minket? Ma semmi más nem is szeretnék ebből a gazdag igerészből kiemelni, csak ezt, látszat vagy valóság. Mi jellemzi a mi gondolkozásmódunkat, a mi beállítottságunkat, az életgyakorlatunkat, a hitéletünket és a kegyességünket. Mindnyájunkat kísért ez, mert valahol benne van a vallásos közfelfogásunkban, teljesíteni kell. Valamit fel kell mutatni Istennek. Valamivel nekem is hozzá kell járulnom az üdvösségemhez. A Biblia radikálisan tanítja, hogy mi csak azzal tudunk hozzájárulni, hogy rászorulunk. Hogy a bűneinket szaporítjuk, és hogy egyre jobban rászorulunk az Isten bűnbocsátó kegyelmére. Egyébként mi semmi más nem tudunk tenni annak az érdekében, hogy a múltunk tiszta legyen, és hogy tiszta lappal tudjunk indulni. Kegyelemből van a ti üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Talán ezt mindannyiunknak szó szerint kellene tudni. Ezt kellene a legjobban komolyan vennünk, mert semmivel nem tudunk hozzájárulni az üdvösségünkhöz. Csodálkozva, hálás szívvel elfogadhatjuk Isten ajándékát, és ez az ő hittel elfogadott kegyelme dolgozik, munkálkodik bennünk. És így átalakít és átformál, és valóságosan kiábrázolódik az ilyen emberekben Jézus Krisztus arca. És pusztán szemléltetésképpen szeretnék még példát említeni arra, hogy milyen nagy különbség is van a látszat és a valóság között. Először nézzük a vendég szeretetet. Egy család vendéget vár, nagy előkészületek folynak, erejükön felül megpróbálnak mindent megtenni, hogy jól sikerüljön a vendégség. Talán még a gyermekeket is igyekszenek jobban megregulázni, pedig egyébként is jól neveltek, és nem azért csinálják ezt, hogy megváltozzanak a saját előnyükre, hanem azért, hogy egy jobb képet mutassanak magukról, hogy a vendégnek ne alakuljon ki rossz véleménye. De azért sosem lenne bátorságunk néven nevezni ezt a képmutatást. Lezajlik ez a vendégség, mondjuk azt, hogy nagyon jól is sikerül, és amikor elmegy a vendég, akkor szépen megbeszélik, hogy mi történt a vendégség alatt, mindenki jól alakított, ügyesen viselkedtünk, és szépen visszazökkennek a normális kerékvágásba, az életük menetébe. Hát ez a látszat. És milyen az, amikor igazi vendégszeretet van? amikor valakinek nincs ideje telefonálni, de a közelben jár és betoppan. És mi megörülünk neki, és azt mondjuk, hogy most csak ez van itthon, de szívesen megkínálunk vele, ha elfogadod. Ugyanúgy jól sikerül a vendégség, de amikor elmegy a vendég, akkor nem szabadulunk föl, hanem ugyanúgy folytatjuk tovább az életritmusunkat, mint azelőtt. Ez a valóság. Látszat vagy valóság. Böjt. Jézus Krisztus is pontosan ugyanezt mondja a hegyi beszédben a böjtről. Meg is feddi a farizeusokat, és azt mondja, hogy ahogyan ti gyakoroljátok, hát annak semmi értelme nincsen. Hagyjátok is abba. Ti azért böjtöltök, hogy azt lássák az emberek. Azért, hogy elismerjenek benneteket. Lehet, hogy tőlük kaptok is elismerést, de azért tudnotok kell, hogy ezzel ez be van fejezve. Ez nem hatol feljebb. Isten nem hatódik meg attól, hogy ti kegyesnek akartok látszani. Hanem, amikor Jézus ezt mondja, azt mondja, amikor böjtölsz, akkor élj ugyanolyan természetesen, mint máskor. Semmi keserűség, semmi szomorúság ne látszódjék rajtad, mert senkire nem tartozik. A te atyád, akinek a kedvéért böjtölsz, ő úgy is tudja, hogy mi van a szívedben. Háromszor ismétlődik a Máté evangéliumában meg ez, hogy lássák az emberek. Azért imádkozik az utcasarkon is, hogy lássák az emberek. Abban az időben ugyanis ez volt a szokás. Azért adakozik úgy, hogy előtte mentek a kürtösök, hogy lássák azt, hogy ő adakozik. Azt mondja Jézus, semmi értéke is haszna. De ha az atyával való meghitt, intim lelki közösségben történik, ha nem azért teszi valaki ezt, hogy kapjon valamit ennek a fejében, hanem azért teszi, mert ő már kapott valamit az atyától, és a háláját így szeretné kifejezni, akkor viszont van értéke, és akkor erősíti a hitet. Jézus nem engedte azt, hogy a látszatok őt megtévesszék, és ezért átkozta meg a fügefát is, amelyikhez nem talált gyümölcsöt. Elképzelhető, hogy ez egy nagyon dúslombó és szép fügefa volt, egy nagy fügefa, de nem volt rajta gyümölcs. A látszat az nagyon szép, de a valóság az, hogy egy gyümölcsfát azért ültetünk, mert a gyümölcsét szeretnénk leszedni. És ha nincs rajta, akkor nincsen létjogosultsága. A fügefa pedig akkor, testvérek, Izraelnek volt a jelképe. És ezért haragudtak annyira Jézusra a farizeusok és a vezetők, mert pontosan tudták ők is, hogy Jézus mit mond ezekkel a szavakkal. Azt mondta, itt van a ti vallásos életetek. Üzemel a templom, rengeteg pap kibe járkál, folynak az áldozati állatoknak a vérei, több száz állatot lemészároltok, emberek százezrei fordulnak meg egy-egy ünnepen egy hét alkalmával, hol a gyümölcs? Ha ide jön egy pogány, akkor még a pogányok udvarában is kereskedés van. Átvette az uralmat a pénz, Isten helyére oda került a mammon. És ti ennek szolgáltok, hát észre sem veszitek, mert az ilyennek nincsen létjogosultsága. Jó lenne, ha ma, főképpen az urócsorára készülve, becsületesen belenéznénk az ige tükrébe, és megkérdeznénk magunktól, hogy nem élünk együtt olyan látszatokkal, olyan régóta beidegződött képmutatásokkal, amik Istennek nem tetszőek. Azt mondja, ennek semmi értéke és haszna nincsen. Az igazi kegyességnek azonban van. Az igazi kegyesség azzal kezdődik, hogy a bűnt valóságnak tekintem. Azzal tovább, hogy bűnbánattal meg is vallom mindezt az Isten előtt, és valóban el is akarom hagyni, és valóban hiszem azt, amit az előbb is idéztünk, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a vére megszabadít bennünket minden bűntől, és ez valódi öröm lesz, és ez reménység lesz, amit Isten a bűnbánóaknak ad. És olyan csodálatos, hogy valódi lesz a vele való közösség, és valódi lesz az egymással, a testvérekkel való közösség is, amit holnap majd az urvacsoránál is átélhetünk. És így a látszataktól megmenekülve, igazi krisztusi életet élhetünk. Így legyen. Amen. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert tőled távol állt mindenféle látszat. Dicsőítünk, mert te nem csak Istennek látszottál, hanem valóban az vagy. Nem csupán embernek látszottál, amíg itt voltál közöttünk a földön, hanem te valóban magadra vetted a mi nyomorult emberi természetünket. Köszönjük, hogy nem látszat szenvedés volt az, amit te a kereszten végig kínlottál. Bocsásd meg, ha magunkkal hordozzuk mégis a látszatokat. Segíts el minket egyértelmű, tiszta, átlátszó életre. Te látod azt, hogy olyan nagy bátorság kell ehhez, de add meg nekünk ezt, kérünk. Könyörgünk hozzád, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újíts meg bennünk, hogy ebből a tiszta szívből tiszta gondolatok és tiszta cselekedetek származzanak. Elhisszük neked, Urunk, hogy nem az fertőztet meg bennünket, ami bejön a szánkon, hanem az, ami kijön. És olyan sok minden jön ki a szívünkből, ami tisztátalan. Segíts el bennünket a tiszta életre. Köszönjük, hogy ezt te megadhatod nekünk. Kérünk, hogy légy velünk szent lelkeddel, és hogy holnap méltóképpen járulhassunk a te megterített asztalodhoz. Így legyen. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen.